Szóval miért pont mégis szép az életdallal kezdtünk? Talán ennek az az oka, hogy Váli Dezsőnek, miután remek blogot vezet, a deske.hu talán? Deske.hu a blog címe, neve, és itt az egész élete egy nyitott könyv, és mindenki azt mondja Váli Dezsőről, hogy egy zárkózott ember, ugyanakkor a naplóírásban vagy blogírásban viszont egy kitárulkozó, és ott találtam egy olyan mondatot, hogy hát mégis szép az élet, mert 17 éves koráig nem volt egy jókedvű gyerek. Mi volt az oka a rossz kedvnek esetleg úgy gyerek és kamasz korában? Egyáltalán volt-e oka rá?
Nem hiszem. Nem hiszem. Alkatkérdés lehetett, a fene tudja. És nem volt jövőképem. Szóval nem ellentétben, mit tudom én, a Szalatnai az nagy Fradi Drucker volt. A Molnár az judozott. Volt egy srác, aki jó matekos volt. És én semmilyen voltam. Oda is mentem anyámhoz, hogy ezt elmondtam, hogy most mit csináljak, hogy én valamilyen legyek. Hát ez... És azt mondja, édes fiam, figyelj ide, ne csinálj semmit. És megértettem.
Hagyd, hogy történjenek a dolgok.
Hogy majd, az úgy zogen, majd kialakul.
Igen. Az édesanyám, az a mami?
Az anyám, édesanyám, a mami, igen, igen. És ebből az következett, hogy ezt megértettem, és nem akartam semmi lenni, de egyébként se akartam semmi lenni. Nekem soha nem volt olyan vízióm, hogy majd valami leszek, meg megnősülök, meg lesznek gyerekeim. És amúgy csináltam a magam dolgát, ásványt gyűjtöttem meg az élet és tudomány folyiratnak a, nem tudom, címszavaiból, ilyen etórendszer szerint ilyen katalógust csináltam, tehát eldolgoztam a magam életével, és olyan nem tudtam, hogy mi lesz.
És ez egy rossz érzés egy gyereknek, ha nem tudja, és látja, hogy a többiek mondjuk ambiciózusabbak, mint...
Én erre már nem nagyon emlékszem, de minden bizonnyal. És talán a rossz kedvű az talán túlzás is, csak nem voltam egy ilyen várós ember, hogy majd valami lesz. Ez sokat javult, amikor anyám elvitte az MTK evezős klubba, és elkezdtem evezni versenyszerűen aztán.
Hát aztán azt olvastam, hogy utána az összes sportot szinte kipróbált, elég korán elkezdett síelni, tehát sok minden.
A síelés, igen, az nem sport, igen,
az, nem sport.
Az életforma, igen, igen.
Hát csak keveset lehet sajnos gyakorolni, mert a télből egyre kevesebb jutott.
De első főiskolás koromban volt olyan szezon, hogy 42-szer voltam, hogy kimentem 3-4-7 hétre reggel síelni, még úgy számoltam ki, hogy éppen 10 métert lássak a hajnalban magam előtt. Ketten sieltünk egy öreg fotográfus öreg úrral, és 8-ra beértem a főiskolára, mert ugye az ott volt Zugligetben a...
Önnek nagyon fontosak az időpontok, a számok, mert az előbb itt adás előtt beszélgettünk, hogy jár a Lukács uszodába úszni, pontosan tudja a medence méretét, hogy hány kilométert vagy métert úszik, hogy hány órakor kell valami lehetetlen hajnali időpontban, mikor van villanyoltás, tehát ez is így a napi rendjéből nagyon-nagyon szigorú fegyelmet szabott magának. Mi ennek az oka?
A legmélyén én azt hiszem, hogy életgyávaság egyszerűen. Tehát, hogy ezekkel a koordinátákkal egy csomó dologgal nem kell naponta foglalkozni. Tehát például rémes lenne, hogyha nagyon álmosan és összetörten fölébredek reggel, akkor el lehetne azon gondolkozni, hogy én most... ma elinduljak-e, vagy most itt egy kicsit üldögéljek. Most nem üldögélhetek, hanem rohannom kell, mert különben lecsúszom. Annak idején a 6 órás szentmiséről most már az elmaradt, a lusta ferencesek nem csinálnak hajnali miséket, de hát a reggeli imaóráról és aztán az uszodáról. És az uszoda még csak nem is olyan nagyon tréfam, hiszen aki egy időben öltözik, az 20 éve jó ismerős, és az nem mindegy.
Viszont a hajnali kelésnél láttam, hogy teja, meg 3 szem keksz, tehát itt a számok azért, ahogy mondom, nagyon fontosak.
Az játék. Persze,
játék?
Persze, és egyszerű, megint csak nem kell gondolkozni rajta. Én szeretem az egyformaságot, tehát én nem, tőlem, a feleségem néha mondja, hogy te holnap is, nem tudom, most kényszerből lencse lesz, vagy nem tudom, valami miatt, és mondom, öreg, ha egy hétig az van, én azt se veszem észre, hát meg pláne nem is baj. Vagy...
Mi van akkor magával, ha mondjuk elutaznak a feleségével, nem tudom, hogy van-e ilyen kettesben, és olyan szabadjára engedhetik magukat, nincs felkelés, nincs ebéd, nincs délutáni alvás, a vekker nem csörög, tehát amikor azt csinálhat, amikor akar, akkor úgy elveszti a határokat, a korlátokat, önmagát?
Nem vesztem el, de ezek a korlátok nekem valóban jók, valóban kellemesek, valóban még szeretem is őket. Egyébként is szeretem a számokat. Azt hiszem, az egy szám, az egy jó dolog, az világossá teszi a helyzetet. És képzelj el, a Mennyországban azt hiszem számok sincsenek, mert hogy Szent Háromság, Egyisten, itt a számosságot valahogy már elmorzsolódott.
A hitét kitől kapta, hogy ennyire erős lett, hogy minden nap templom, ima, reggel, este, tehát az is úgy ott van magával.
Hát azt anyámtól így nevelt, és megkaptam, és a megfelelő szaktudást is, és aztán voltak ilyen gyönyörű könyv, meg ember találkozások, amik erre rásegítettek. És hát ez nekem egy életforma.
És nem gondolkodott ezen, hogy megkapta a hitét az édesanyjától, hogy vajon ez hogy van? Tehát nem okozott ez egy nagy fejtörést, hogy úgy van-e, ahogy a Bibliában leírják, vajon tényleg az Istennel való találkozásunk hogy történik
majd? Én azt hiszem, hogy ennél gyávább vagyok. A húgom az bátrabb volt. Két évig tagadott mindent, és vadmaterialista lett, mert nem volt édesapánk, meghalt a háborúban, nem volt férfi nevelés, és mikor a pedagógiai főiskolára került, akkor sok okos férfi tanította, materialista gondolkodásban adtak elő, és ezt megkapta, mármint megérintette. És ebből ő két évig nem járt templom, és az egészet félbehagyta. Szóval ilyen értelemben erősebb volt. Anyám titokban, ő helyette egy második misét hallgatott meg minden vasárnap, ezt évtizedek múlva tudtam meg. Aztán a húgom két év múlva megtért, és Nürnbergben, Salzburgban apáca lett speciál.
De érdekes. Az, hogy apa nélkül nőtt föl, hogy nők között élt, ez meglátszik magán, vagy meglátszott magán?
Minden bizonnyal. Szokták ezt a kategóriát használni. A Morandi volt ilyen, hogy csak nők vették körül, nagyon irigylem, nem a nőkért. Minden bizonnyal, nagyon anyás voltam. Szóval,
azt éreztem a naplójából, a mami mindig előjön.
Na most ez egy szép történet, mert még 16 éves koromban is nagyon nehezen mentem el tőle egy hétre nyaralni, és 18 éves koromban egyetlen villanás alatt el szakadtam tőle, úgyhogy ennek semmi következménye nem lett, csak tudtam, hogy már bocsánat, fölötte vagyok. Szóval, hogy más. Én más vagyok, én őt látom. Kimaradt a kamaszkori lázadás, még ehhez is tehetségtelen voltam, és végig szerettük egymást. Az utolsó évben kitaláltam, és akkor szombatonként elvittem autóval, ahova lehetett egy kicsit sétálni, és akkor újra szombatonként beszélgettünk egy-két órát, amíg meg nem halt.
És az elvesztését hogy tudta elfogadni?
Nyugodtan, minden rendben történt.
Igen?
Igen.
És a szívében ott van, tehát a beszélgetések nincsen?
Nincs, elfelejtettem.
Ez hogy lehet?
Nem tudom, minden a helyén van. Tehát nem használom a gondolkodásomban. Nem tudom, nagyon ritkán gondolok rá. Néha egy-egy ima mondatot mondok neki, de nem használom a gondolkodásomban.
Lefestette őt?
Bocsánat, itt még ehhez egy mondat, hogy ebbe beletartozik, hogy nagyon szűk a horizontom. Tehát, hogy mint egy marha férfi általában, hogy egyetlen dolgot látok magam előtt, és az a következő, vagy a mostani feladat, és körülbelül semmi másra nem. Nincs jövőképem, nincs múltképem.
Van egy vers, amit én Váli Dezsőnek tartogattam, Reményik Sándor Végrendelet című verse, nem véletlenül ez sem. Hallgassuk meg együtt, és utána folytatjuk, vagy kezdjük a beszélgetést. Thank you.
végrendelet. Fáradtságom adom az esti árnynak. Színeimet vissza a szivárványnak. Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek. Mosolygásom az őszi verőfénynek. Sok sötét titkom rábízom a szélre, semmit se várva és semmit se kérve. Kiküldöztek át tüskén, vad bozóton. Kétségeim az örvényekbe szórom. A holtom után ne keressetek. Leszek sehol, és mindenütt leszek.
Gyönyörű szép ez a vers, ma van a költészet napja, azért is gondoltam, hogy egy verssel kedveskedek Váli Dezsőnek. A másik pedig, hogy hát azt olvastam, hogy 2000-ben készített egy végrendeletet, ami azért arról szól, hogy nem kell semmivel semmit csinálni, aki megtalálja, hagyja úgy, ahogy van, ne foglalkozzanak a munkáival.
Hát tudnék, olyan fokig rendben van, bocsánat. A képeimben vannak számozva, például azért nem lehet hamisítani, bár már 27-en megpróbálták.
Megpróbálták
hamisítani? Van egy külön fejezet a honlapomon a hamis válikkal.
És hogy sikerültek a hamis válik?
Egy nagyszerű van. Egyébként pedig ilyen naív ilyen-olyan képek. Bocsát, elfejtettem a kérdést.
A végrendelet, hogy...
A végrendelet, az rossz, nem, én másképp látom, az egy nagyon pontos megfogalmazás, hogy mindenem rendben van. Ez azt jelenti, és hogy mindenem a magam szándéka szerint jól fog működni. Tehát ha egy festményem otthon van raktáron, akkor az olyan, mint egy jégszekrény, ami nincs bedugva a konnektorban, vagy nem működik. Úgyhogy a képeim szét vannak szorva valóban, és amelyik nem működik, mi nem működik. Az a 150, ami múzeumban van, mert azok raktárban vannak.
Azt szereti egy festő, művész,
de az a nemzet trezorja.
Igen, de mondjuk szeretik, hogyha raktárban ott porosodnak a képeik, hiába van jó helyen, de nem az a cél, hogy valahol a falon legyen.
Hát az ideális, persze, ami képek gyűjtöknél vannak, azok falon vannak, ami múzeumban az ilyen szempontból hátrányban van, viszont van ismétlem a nemzet trezorja, tehát 50 év múlva vagy a 100 éves évfordulómon egy gyűjteményes kiállítás nem lesz probléma meg előteremteni, mert ilyen értelemben van minden a helyén.
Hogy tud ilyen komoly adminisztrációs munkát is végezni? Minden munkájáról akkor ez a deske.hu honlap, a blog, amit ír, minden napra, minden évre vannak mondatok, pontosan leír mindent az égvilágon, fotózza a festményeit, néhány festményről nincs csak fényképe, tehát mindent archivál, illetve azt hallottam, hogy egy-egy festményről a fénykép az elszíneződött, tehát az úgy elromlott egy kicsikét, de hogy van ennyi ideje?
Hát nem lehet egész nap festeni egy. Ugye ma már csak 2,5-3 órát bírok fizikailag. 1953. április 1-én megtaláltam a rendet, hogy azt nem csinálni kell, hanem tartani egy véletlen folytán.
Mi történt akkor?
A bejáró nénink mindig, ahogy elmentünk iskolába, iszonyú rendetlenséget hagytunk magunk mögött, és ő azt mindig rendbe tette értelemszerűen, és április 1-én tréfából teljes rendet csináltam neki. És ez olyan jó pofa dolog volt, és gondoltam, hogy az megtetézi a tréfát, ha április 2-án is megcsinálom ezt. És valahogy akkor rájöttem, és kellemetlenül rendes vagyok, és ez megint csak olyan, hogy nekem baromira könnyebbség. Szóval mondjuk 9-10 éve nem használtam, színes ceruzával nem rajzoltam, de pontosan tudom, hogy milyen állapotban és hol van, hogyha véletlen ma kellene. Az unokáimnak nem is adom oda játszani.
Ez nem mániákusság egy kicsit már?
Nem tudom, nem lehet. Tudja. Ezt a feleségetől kérdezze meg.
A felesége milyen? A feleséges ilyen nagyon rendszerető, rendes, nem, precíz?
Nem ilyen.
Ha nem?
Ragozzam?
Egy kicsit. Kicsit mondja, hogy milyen.
Nem. Nem.
Tehát az ellentétek találkozása?
Először is ugye egy nő egyszerre öt dologra figyel, és öt dologra kell, hogy figyeljen, és ami az ember legnagyobb titka, és ezt nem szokták figyelembe venni, a belső érték skálája, a értékrendje. Tehát alkalmasint most nem rá gondolok, hogy fontosabb egy bablevest megcsinálni, mint egy sebet bekötözni, vagy elmenni a nagymamához, vagy itt van egy igazi titok, vagy igazi mag minden emberen belül, és ez mindenkinél más. Na most egy házas párnak ezt amennyire megérti, meg kell próbálni megérteni, és legalábbis el kell fogadni, meg kell találni. Úgyhogy bámulom, hogy mikor mit csinál, és mit nem, és miért. Hát persze, mert neki az a fontosabb.
És mi az, ami összetartja most már 40 éve magukat? Mi a közös?
Hát az életünk. Nem tudok ilyen patetikus, szép mondatokat mondani erről. Sokat szenvedtünk egymástól. És mindenkor mondjuk jó szándékúak, jó indulatúak vagyunk egymás iránt, és sokat dolgozunk egymásért, és a hitem szerint és tudomásom szerint ez a szeretet.
Azt érzékelem, meg azt látom, hogy az élete nagy részét az otthonában tölti, ami a műterem is.
Így
tehát
van.
Így a napi rendjéből, hogy az uszodán, meg a templomon kívül nagy társasági, társadalmi életet nem
kicsit
él.
Kicsit sem.
Nem hiányzik? Nem hiányoznak az emberek, nem. A rendezvények, a közösség?
Nem, minimálisan sem hiányzik. A társaságokat általában untam. Szóval annak egy tizede az, ami számomra értékes információ, bocsánat. Szóval ez gőg és butaság egy szerre. Most a honlapommal 200-300 olvasom a naponta, és elég sok e-mailt kapok ez ügyben. Úgyhogy van egy új ismeretlen, ismerős baráti köröm, akikkel e-mail kapcsolatban vagyok. Na most az e-mail egy remek forma, mert ugye ötödik sor után már az ember megunja, tehát ez egy koncentrált írások, amit kapok. Nem meséli el közben, hogy keverte, miből keverte a bablevest, amit a nők szeretnek nagyon receptet elmesélni.
Ez az érdekes, hogy iszonyatosan kitárulkozó maga, hogy mondom, például még az is benne van, hogy hány órakor használja a száj zuhanyt, és utána az Elek Zoltán verset olvas.
Igen.
Ugyanakkor a visszacsatolás nem érdekli, hogy mondjuk én meséljek magamról hosszasan, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogy élek, mit csinálok?
Hát, hogy hosszasan, az biztos.
Jó, röviden az akkor.
Biztos nem. Mondom, hogy van egy e-mail kapcsolat.
Értem,
tehát én mit, jó néhány emberrel érintkezem, de úgy, hogy ezek 4-5 sorok, és akkor elfben és szerencsés esetben fontos dolgokról
van. Nem találkozik, csak e-mailben hallja,
igen,
látja őket.
Igen.
Nagyon sok műtermi képe van, ez is ebből adódik, hogy a műteremben éli az életét, és most egy mondat legalább legyen a kiállítás, ugyan már bezártam műcsarnokban, de nagyon szép volt, és gratulálok. Keverve voltak a zsidó temetős festmények és a műtermi képek. Nagyon ügyesen, tehát azért ez elég két véglet, ami itt most a falra került.
Az ugyanaz. Vagyis amikor zsidó barátaim, van olyan zsidó vevő, szóval gyűjtő, a vevőnek mondom, nem gyűjtőnek, aki és elmagyarázza, hogy tulajdonképpen hát ő nem nagyon szokott festményt vásárolni, de az édesanyja emléke kell. De azt mondja, hogy nem is hívő, nem tartja a vallását, de na most egyébként ez is hit, csak egy kicsit mélyebben. Tehát a zsidó temető képeknek letagadhatatlanul van egy direktebben mélyebb szakrális rétege, de a hitem szerint, és azt hiszem igazam van, a műtermes képeknek ugyanúgy. Erre azt szoktam mondani, mert ezt mindig ugyanezt elmondom, hogy egy igazán jó mű egy villámvillanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Az egész művészet erre való, a tudva vagy nem tudva.
Nagyon szépen köszönöm Váli Dezsőnek, hogy eljött, és gratulálok most így utólag is a műcsarnoki kiállításához, mert tényleg szép volt, és nagyon gazdag.
Tudom, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.